vagy előítéletek okoznak nagyobb akadályokat, vagy mind a kettő, ez úgy nagyjából kiegyenlítődik, hogy mind a kettőn szeretnének változtatni?
Én azt gondolom, hogy mind a kettőn szeretnének változtatni, de hát ugye ki volna az, aki nem mindent szeretne ugye egyből. És hát ez normális hozzáállás is, én azt gondolom. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ez a probléma 100%-osan valaha meg fog oldódni, mert mindig lesz, amit még lehet rajta javítani. De hát ez így is van jól egyébként, tehát ezzel nincs is, tehát ez a természeténél, a probléma természeténél fogva adódik. De egyébként én azt gondolom, hogy jó irányba tartunk. Tehát, hogy a változások, én azt gondolom, hogy elindultak, egyre több helyen van olyan fizikai dolog, ami megkönnyíti az ő dolgukat. Az meg, hogy a társadalom minél jobban elfogadja őket, hát mi meg azért vagyunk itt a kiállítás is. És hát ennyi, hogy gyakorlatilag erről beszélni kell, fönn kell tartani az érdeklődést erre. Aztán erre vannak rendezvények, vannak erre különben szervezetek is, vakszervezetek, akiknek ez a dolguk, hogy ezeket csinálják. Mi ugye teljesen más vagyunk, mi egy for-profit vállalkozás vagyunk, tehát mi teljesen kívülállóként nézzük ezt a dolgot. Bár nagyon sokat tudunk a történetről, mert hát nagyon-nagyon sok látássérültel dolgozunk. Az évek alatt nagyon sok volt itt Magyarországon is, de hát úgyhogy külföldre kitekintünk, akkor meg még példákat is látunk, hogy mi hogy működik, és mennyivel jobb vagy rosszabb. Vannak sokkal gazdagabb országok, ahol itt sokkal másabb problémákkal azonosulnak a látássérültek. Mondok egy példát. Stockholmban a kiállításunk, amikor volt, a látássérülteknek volt egy támogató szervezete, aki taxiszolgáltatással támogatta őket. Tehát ott nem kellett a tömegközlekedéssel jönni a dolgozóknak, mindegyik jött taxival. Hát így mi néztünk, hogy Jézus Atya Úristen, de hát volt egy ilyen szervezet, aki ezzel foglalkozott, aki munkát vállalt, az tudott egy, vagy nem tudom, példát tudok még Amerikából hozni, ahol szintén ott hozzák viszik a látássérülteket. Tehát, hogy ott is, ugye az sem mindegy, hogy milyen támogatási rendszerek vannak, mert sokszor a támogatási rendszerek a látássérültek munkavállalásának az akadályai. Tehát, hogyha túl sok támogatást kapok, azt mondja, hogy miért menjek én el dolgozni. De egyébként meg nagyon szeretnek eljönni dolgozni, mert én azt gondolom, hogy az embernek az egy nagyon fontos dolog, hogy hasznosnak érezhesse magát, és mikor hasznosnak érezte magát, és negyed órán, vagy óránként megkapja ezt a nagy pozitív visszajelzést, amit ilyenkor megkap, az azért egy nagyon jó fizetség, tehát a fizetségnek egy nagyon jó része. Persze ettől függetlenül az anyag is, tehát ők azt is fogják kérni, nem erről szól, csak hogy ez egy nagyon jó érzés, mikor ezt megkapja az ember, hogy milyen ügyes vagy, milyen jó vagy, milyen fantasztikus vagy. Pedig egy órája ismerik egymást. De hát az emberek, hogy mondjam, tehát itt a sötétségben egyébként nagyon-nagyon, meg egy kicsit könnyebb témára is menjünk, hogy nagyon-nagyon szeretik azt, hogy 8, vagy mit tudom én, bemegy 8 ember, ez mondjuk 4 pár, és akkor bemegy ez a 8 teljesen különböző ember, aki kettesével ismeri egymást ugyan, de mikor így főleg egy vacsoránál leülnek, és ott beszélgetnek, és így olyan dolgokat mesélnek el egy óra után egymásról, egymásnak magukról, hogy utána kijönnek, és fogják a fejüket, hogy Jézusom, miért kellett ezt? Mert hogy gyakorlatilag ez annyira megérinti ez a téma őket, hogy mint az ember, mikor a takarót magára húzza, hogy hú, akkor most biztonságban vagyunk. Egy picit ez erre hajaz a dolog. De hogy nagyon-nagyon kinyílnak az emberek, és nagyon-nagyon szeretik ezt, hogy ők, tehát az emberek nagyon szeretnek kommunikálni, erre jöttünk rá egyébként.
Egyébként ez volt ez a fél mondat, hogy for profit rendszerben működik a kiállítás. Civil rádiósként az egy nagyon fontos kérdés, hogy Ez egy civil ügy amúgy, ez egy olyan ügy, ami abszolút beilleszkedik abba a sorba, amin rengeteg non-profit szervezet dolgozik, vagy dolgozhat. Tehát nem merült föl, hogy növeszteni mondjuk egy olyan lábat, hogy...
Van ilyen lábunk egyébként, sőt, vannak különböző programjaink is, amik ehhez kapcsolódnak. Tehát gyakorlatilag nekünk van egy Bízbakon nevű egyesületünk is, közszakmai egyesületünk, tehát azon keresztül mennek az ilyen dolgok. De egyébként ilyeneket is csinálunk, hogyha valaki jön az igazolványával, a látás vagy vak igazolványával, gyakorlatilag akkor neki és a közvetlen családtagjainak ingyenes a kiállítás megnézése. Mert pont amit az előbb mondtam, hogy az elején mondtam, hogy honnan indult a kiállítás, tehát hogy ezt a vonalat mi is szeretnénk egy picit erősíteni, hogy a család legalább tudja már meg, hogy a családtagja mind megy át. Tehát ebbe szeretnénk segíteni. Sőt, itt ilyenkor beszélgetésekkel, ilyesmivel a mi dolgozóink között is van, aki felnőttként vesztette el a látását, és gyakorlatilag azért tudjuk, hogy ez mennyire nehéz. Tudjuk, hogy ilyenkor mennyire a családra hárulnak a nehéz dolgok, meg a problémák. Úgyhogy gyakorlatilag azért vannak ilyen programjaink is. És hát még vissza a for profitsághoz, hogy azért, hogy tehát a támogatásból nekünk is lehet, tehát hogy az viszont nekünk is egy picit nekünk is rá kell feküdni, mert hogy azért ezt mindent kigazdálkodni azért nagyon-nagyon nehéz, mert nálunk a legnehezebb a humán erőforrásnak a költsége, tehát gyakorlatilag azért, amit mondtam, hogy 8 emberenként megy egy látássérült, aki, tehát ez nem egy olyan kiállítás, hogy na akkor most ma 2000 embert beengedek, mert sokan vannak itt.
És van egy teremőr.
És van egy teremőr. Nálunk negyed óránként 8 fő tud bemenni, tehát hogy egy nagyon korlátozott, beszűkült látogatói létszámmal tudunk menni. Persze ez nem sírás, mert ugye ezért csináljuk, meg hogy ezt meg tudjuk oldani, de hát azért ez én azt gondolom, hogy érdemelne másfelől is támogatást. Magyarországon ez egy picit nehezebben működik. Külföldön azt veszik észre, hogy azért tehát Prága-Varsóba egy picivel könnyedebben megy, főleg mikor ugye volt itt a Covid, vagy valami, akkor azért mi ezt nagyon megsínlettük, más országokban sokkal könnyedebben és gördülékenyebben mentek ezek az ügyintézések, vagy ezek a segítségek, amik főleg én azt gondolom, hogy ez egy kiemelten fontos társadalmi dolog, amit mi itt működtetünk.
Igen, egyébként, tehát én azt láttam, ugye, csak hogyha a honlapon, hogyha brózol az ember, szörfözik, hogy 2020-21-ig nagyon aktív dolgokat lehetett látni a honlapon, és akkor jött egy ilyen lyuk, tehát hogy nagyon kevés dolog frissült azóta, és akkor most lép egy új...
Igen. Hát ez gyakorlatilag azért, mert hogy a Millenárison voltunk gyakorlatilag az előző helyszínünk a Millenáris volt, és hát ott ezt ilyen akkori jó szokás szerint adatták egy alapítványnak, aki az alapítvány egyik pillanatról a másikra kirakott minket, úgy, hogy még érvényes bérleti szerződésünk volt. És hát ez a cégünket ez nagyon-nagyon megviselte meg, hát azért, és utána is megpróbáltuk megtartani, mert kerestünk helyet, és gyakorlatilag meg is tartottunk 12 emberünket, akiket hoztunk, vittünk magunkkal külső rendezvényekre. De hát ezek nagy, tehát meg, tehát hogy mondjam, ezek azért nem akkora volumenek, de hogy azért megtartottuk őket, és hát azért nem volt semmi, mert hogy közben utána rájöttünk, hogy akkor a saját, tehát visszajövünk ide a Népligetbe, és fölépítjük itt a kiállítást, mert a városban nagyon drága helyeket találtunk, úgyhogy minket az tényleg nagyon-nagyon odavágott, hogy ott egyik pillanatra a másikra azt mondták, hogy nincs bevételünk semmi, mert hogy be kell zárnunk a kiállítást.
És ha, igen, ha már így a szomorú vagy a sanyarú múlton túl, mi a jövő? Tehát azon kívül, hogy akkor most van egy ilyen újranyitás, hol látja ezt a kiállítást 10 év múlva például? Mik a fejlődési tervek, vagy álmok, víziók?
Hát akkor mondok egy nagyon szépet, hogy gyakorlatilag A prágai kiállítást, mikor létrehoztuk, ugye ott még nehezebb, mert ugye még messze is van, nem is vagyunk ott fizikálisan annyit meg. Tehát, és azt gondoltuk, hogy jó, akkor mit tudom én, 2 évre létrehozzuk, 15 éve működik. Lengyelországban 15 éve működik, pont most lesz 15 éves a kiállítás ott is. Tehát én nem gondolom, hogy itt, hogyha ezt jól csináljuk, akkor kifogynának a halak a tóból, vagy nem tudom, ilyen képzavarral ismét. De hogy amiről beszéltem is, hogy mindig érdemes eljönni újra, mert hogy mindig van újdonság, mindig van valami új. Most is fölépítettük az új kiállításunkat, elszpoilerezek egy helyszínt, nagyon nehéz lesz meglátni egyébként is, mert itt a bejáratnál látszik is, egy BKV buszt is vásároltunk, és besötétítettük, hogy megmutassuk ezt is, hogy ez hogyan működik. Gyakorlatilag mindig van új ötlet, mindig vannak olyan dolgok, amiket szeretnénk még megvalósítani, és én azt gondolom, hogy van még Magyarországon olyan, ugye most pont beszéltünk róla, aki még nem volt és nem látta. Ez egy picit időzőjelben.
Nem tapasztalta, nem igen.
Tartta. Az az igazság, hogy mi így beszélünk, tehát a túravezetőinkkel mondják, hogy rég láttalak, sose láttál, de hát mindegy, de akkor is így beszélünk, és ők akkor is vesznek tévét, és elmennek moziba, és nem akarnak az ilyen dolgokról lemaradni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még 10 év múlva is remélem, hogy fogjuk tudni csinálni. Mi rajta leszünk, az biztos.
És mikor lehet mondani, hogy a kiállítás küldetése teljesült? Van?
Én az előbb mondtam, hogy én azt gondolom, hogy ezt sose fogjuk tudni mondani, mert hogy mindig vannak újabb emberek, akik, ha más nem csak a gyerekek, akiknek szeretnék megmutatni, mert azért nálunk azért van egy ilyen dolog, hogy 7-8 éves kor alatt nem nagyon ajánljuk ezt a kiállítást. Azért, mert hogy ez egy fegyelem és figyelem kell a sötétségben, tehát hogy karonülő gyerek is végig ment már a kiállításon, ha így nézzük, jót aludt a sötétben egyébként, de hogy valaki ezt megértse, és úgy tényleg tudja is, hogy miről szólt ez az egész, ahhoz én azt gondolom, hogy már kell egy picit, hogy az iskolába kapjon egy kicsit trenírozást arra, hogy ő tudja, hogy mi is történik most itt körülötte. Itt is, mikor valaki kicsi, akkor azért szoktuk kérni, hogy azért készítsék föl, hogy miről fog szólni a dolog. Úgyhogy viszont, hogyha ezt megkapja valaki, akkor amiről beszéltünk, vagy akkor neki természetes lesz, hogy találkozik ilyennel, de hát ezeket az üzeneteket valahogy azért át kell adni, és ezt ezzel fogékonynak kell lenni.
Jó, igazából egy dolog maradt hátra, hogy itt most, aki meghallgatta ezt a beszélgetést, és el akar menni, akkor ő mit tegyen, hol találja meg legkönnyebben, mik a legfontosabb gyakorlati instrukciók, hogy jut el a kiállításra?
Gyakorlatilag a láthatatlan.hu weboldalon minden információt meg lehet találni. Egyébként a Népligetben vagyunk, a planetárium melletti épületben, ez a Holti Urta Színház épülete, vagy volt itt az E-klub gyakorlatilag szórakozva, így is nagyon sokan ismerik. Tehát ebbe az épületbe vagyunk. Amit én javasolnék, hogy kényelmes cuccba jöjjön valaki, nem feltétlenül magas sarkú, vagy tűsarkú, magas sarkú az nem probléma.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és sok sikert a kiállításod, és várjuk majd vissza máskor is, amikor változások vannak, vagy van mit megosztani.
Köszönjük szépen, a láthatatlan.hu oldalon minden információt megtalálnak, és várjuk Önöket sok szeretettel itt a Népligetbe, a planetárium melletti épületbe.
Kedves hallgatók, a láthatatlan kiállításról beszélgettünk az elmúlt percekben, Juhász Zsolt volt a vendégünk. Ha valaki volt már a kiállításon, vagy csak most megy el, ossza meg a gondolatait, élményeit, kíváncsian várunk minden visszajelzést, és ne felejtkezzetek el feliratkozni a csatornánkra, várunk titeket a következő adásban is. Lőrinc Marcell voltam, szép napot mindenkinek!
Hallgassuk újra!
A Kaposi Ifjúság Segítő Magazin 535. adása következik. Vasku Tipállal fogunk beszélgetni, egy általa kidolgozott módszerről, hogy teszik programmal, amit Sri Lankán dolgozott ki. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, régen ismerjük egymást.
Elég régen, azt hiszem, nem 90-es évek közepe, azt hiszem, de akkor találkoztunk utoljára is, úgyhogy...
Igen, akkor én gyerekotthon igazgató voltam, te meg Kapocs.
Aha, és azóta sok mindent eltelt. Annyit tudok rólad, hogy te a gyermekvédelemben nagyon sok fajta szerepet töltöttél be, a neved ismert, úgy tetszik híre, vagy mindenképpen számolnak veled, ha szakemberről beszélnek. De én nagyjából abban az időszakban el is veszítettem veled a kapcsolatot. Tulajdonképpen mit csinálsz te, és mit csináltál az alatt az idő alatt, amióta én téged ilyen embernek megismertelek? Ki vagy te?
Én egy nagyon szerencsés ember vagyok. Aha. Hát az én egész életemben rendkívüli nagy szerencsék értek engem. A legutolsó nagy szerencse az volt, hogy kijutottam Sri Lankára egy segélyprogram kapcsán 94-ben, és ahogyan te a felvezetőben mondtad, ott sikerült kidolgoznom egy olyan módszert, amiben én azt gondolom, hogy igazán lehet hatni, és hosszú távon van hatni problémás gyerekekre.
Hogy csináltad, hogy kimentél Sri Lankára? Hogy lehet ezt, hogy nem olyan egyszerű dolog van?
94. decemberében volt a cunami, és akkor utána én kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha összeraknánk olyan új családokat, ahol szüleiket elvesztett gyerekek kerülnének össze olyan szülőkkel, akik pedig a saját gyereküket vesztették el.
Na, fosul neki, még egyszer, hogy is van. Van egy olyan gyerek, akinek sajnos már elveszítette a szülőt, ugye? És van egy csomó szülő, aki már elveszítette a gyerekét. Őket hozod össze?
Igen. Ez volt az elképzelés, és utána a Baptista Szeretetszolgálat segítségével sikerült megvalósítani kint, és közben jött az, amiről most tulajdonképpen mi beszélgettünk, hogy az a kínlét, az tud segíteni olyan problémás gyerekeknek, akiknek a négy fal között vagy pszichológusként igazából nem sikerül egy rendelőben. Megmondom konkrétan, például a legelső gyerek, akinél ezt az élményterápiás programot csináltuk, ő még abban a gyerekotthonban élt, ahol én dolgoztam, ami a Szirágyi Gyerekotthon, vagy Főtasi nevű is volt egy időben, és ő nagyon keményen elment a drog felé. Uh-huh. És amikor 2004-ben volt, ugye, hogy én kimentem, és utána kijött nekem segíteni ott dolgozni. Tehát ő ott kint dolgozott, 3 hónapot kint töltött, egyrészt ez egy nagyon komoly intenzív pszichoterápia is volt, másrészt egy munka az ő részére, és ez kihozta ebből az egész drogozásból. Ő egy abszolút sikertörténet, tehát neki most családja van, munkája van, gyereke van, tehát ez működt. És akkor jutott nekem eszembe, hogy lehet, hogy ez működhet olyan gyerekeknek is, akiket én ilyen módon nem ismertem, mint ezt a gyereket.
Építsük fel a történetet, ugye 94-ben mentél ki, és 2004-ről is beszéltél.
De bocsánat, 2004-ben mentem ki. 2004-ben volt a cunami.
Értem.
Én 2000-ig voltam igazgató, gyerekotthon igazgató.
Értem.
És utána elmentem külföldre, más jellegű dolgokat csinálni, és 2004-ben, amikor a cunami volt, akkor jutott eszembe ez az ötlet, és ezt finanszírozta végül is meg
Akkor azért beszéljünk kicsit most Sri Lankáról, aztán beszéljünk itthonról, aztán beszéljünk mindenről, ami egyébként menet közben eszünkbe jut, csak ne keverjük a kettőt össze, mert szerintem bár én szívesen kimennék most ebbe a hidegbe, azt gondolom mindenki, mert ott jobb idő van, ugye most lehet egy jobb idő?
Ott mindig 30 fok fölött van, mert az egyenlítő fölött van nem sokkal, és nincsenek évszakok. Néha van monszun, amikor tényleg esik olyan 2-3 hétig nagyon intenzíven, de ilyen jellegű, tehát az a 4 évszak ez nincsen. Tehát ott mindig, és egyébként este is nagyon meleg van, tehát éjjel is, éjjel se hűl le, csak olyan 5-6 fokot, tehát elég fárasztó élni egyébként.
A melegtől is el lehet fáradni, nem csak a hidegtől. De akkor térjünk vissza, hogy mit csináltál te ott, ugye azt mondjuk az alapgondolatot még egyszer tudjuk, hogy árvákat és gyereküket elvesztetett szülőket próbáltad összehozni, ez az alapgondolat.
Nem próbáltam, hanem ezt össze is hoztuk. Tehát az ötlet az volt, hogy építsünk egy ilyen kis falut, 8-10 házat, arra a célra, hogy ilyen új családok ott élhessenek. Ez volt az alapötlet, és akkor elkezdtük az építkezést, közben megtaláltuk ezeket a családokat, és nagyon kemény kiválasztást csináltunk.
Az mit jelent kemény kiválasztás? Kérdeztétek őket, hogy miket kellett nekik tudniuk, vagy mitől voltak ők a jó család?
Hát eleve, tehát mi azt gondoltuk, hogy különös problémát jelenthet az, hogy nagyon sérült gyerekeket és nagyon sérült felnőtteket akarunk új családként összehozni. Tehát egy ilyen többkörös interjúban megtaláltuk azt a néhány családot, azt a néhány szülőt, és olyanokat választottunk csak, akinek legalább egy gyereke megmaradt, és hozzáadtunk nekik maximum még 3 gyereket. Tehát össze kellett passzítani, nagyon sok szempontból. Tehát,
azt is mondod, hogy mit értesz sérültség alatt, mert ugye mindenki, mondjuk egy nyilván baleset is egy sérültség, vagy egy pedig egyszerűen valamilyen fogyatékosságot jelent a sérültség. Mit értesz?
De nem itt a sérültség az, hogy elvesztették a gyereküket. Ja, tehát, hogy legalább egy gyereket elvesztettek a cunamiban, a gyereknek a sérültsége pedig az, hogy a szüleit elvesztette.
Értem.
Tehát, hogy ilyen értelemben sérült lelkű, és a gyász periódusban lévő embereket kellett összepasszítani.
Jó, kérdően, hogy azt jelentett, hogy ez jó néhány ház, egy ilyen kis falut jelentett.
Igen, tehát van egy közösségi ház benne, van egy egészségügyi blokk benne, de tulajdonképpen ez egy ilyen élettér, egy aránylag nagy méretű telken, 8-10 család számára.
Tehát... Jó. Mit csináltatok, mert ugye nyilván nem csak úgy összeengedtétek a feleket bizonyos teszt után, hanem mi történt még? Hogy lehetett egyengetni ennek a két nehéz sorsú, hogy tetszik, világnak, gyereknek és szülőnek a kapcsolatát?
Hát a legfontosabb szereplője ennek az az igazgató, a helyi igazgató, akit kiválasztottunk pontosan erre a feladatra, hogy összehozza ezeket a gyerekeket és felnőtteket, aki egyébként nem tudta ezt aztán maradéktalanul csinálni, tehát tényleg kellett neki segíteni. De ezek a családok nagyon, tehát a felnőttek rendkívül nyitottak voltak erre, és nem azért, mert pótolni akarták az elveszett gyereküket, hanem boldogak voltak, hogy van egy gyerek, akit felnevelhetnek.
Tehát ők azzal megbékéltek, ami maradt nekik.
Igen, tehát az az érdekes, hogy ugyanúgy rendszeresen gyászolnak, tehát évente a cunami napján például meggyászolják az elvesztett családtagjukat, de valóban teljesen máshogyan gondolkodnak a halálról és az élet és a sorsról.
Elfogadóbbak? Mit értesz a másféleképpen?
Hát abszolút elfogadóbbak. Tehát pontosan azt élik meg, hogy nekik ebben az életben ez a sorsuk, egy következőben majd más lesz, tehát teljesen máshogy állnak hozzá a tragédiákhoz is, az örömökhöz is, és mindenféléhez.
Ott tartottunk, hogy hogyan egyengedtétek a kapcsolatokat.
Ugye, még már a kiválasztásnál nagyon, nagyon fontos olyan szempontok voltak, amik európainak úgy fel sem merülnek. Tehát itt például Sri Lankán nagyon erős a kasztrendszer, tehát nagyon, nagyon megőrzötten erős, tehát itt figyelni kellett arra, hogy ne legyenek különböző kasztból a gyerekek és a felnőttek. Figyelni kellett arra, hogy milyen vallásúak, tehát az országnak a 70-valahány százaléka az buddhista, de van egy muszlim kisebbség, van egy keresztény, és van egy jelentős hindú kisebbség. Tehát erre figyelni kellett arra, hogy például abban a gyerekotthonban is, amit én vezettem, de Magyarországon a miénkre egy kicsit hasonlító SOS-ben is koedukáltan lehet nevelni a gyerekeket. Abban a kultúrában nem lehet. Tehát 14 év fölött különböző neműek gyerekek, hogyha nem egy családnak a tagja, például nem lehetnek együtt. Szóval rendkívül sok szempont volt. És azért nehéz nekem a kérdésedre válaszolni, mert ami minden pszichológiai munkában, és most ebben, amit most csinálok ebben és ebben az élményterápiás dologban, az egyik legnagyobb hatótényező az a pszichológusnak a személyisége. Uh-huh. És ezt nem tudom neked így megfogalmazni, hogy az, mondjuk egy adott családnál, aki most a fejemben van ebből a párból, pár családból, hogy ott mi hatott, de azt gondolom, hogy az én hozzáállásom is nagyon sokat segített nekik abban, hogy...
Okay. Hogy mi hatott, azt nem tudjuk, de hogy mit csináltál, azt talán össze lehet rakni, mit csináltál annak érdekében, hogy ez a dolog összejött?
Beszélgettem.
Tehát elkezdtél velük beszélni, csak úgy?
Igen.
Ürügy volt?
Nem, hát nézd, eleve ott kezdődött a dolog, hogy összeismertettük a gyerekeket és a felnőtteket. Uh-huh. Tehát ők eldönthették, hogy akarnak-e egymás elérni, vagy nem. Uh-huh. Nyilván egy tehát amióta egyébként szokatlan, én egy jelentős anamnézist csináltam a gyerekekről és a felnőttekről is, akkor azokat, amiket én problémának éreztem, hogy az adott gyereknél mi lehet probléma, vagy mi az, amire oda kell nagyon figyelni, az, de a felnőttek esetében is, tehát ezeket össze kellett hangolni. Uh-huh. Ez egy finom hangolásos munka volt, de mondom, annyira nyitottak voltak ezek a családok, hogy meg a gyerekek is, hogy minden olyan egyszerűen, mert is tényleg azután, hogy őket össze is hoztuk, én egy pár hónappal később haza is jöttem, és rábíztam az egészet a helyi igazgatóra. Mm-hmm. Aztán persze visszamentem többször, és volt is, amit rendezni kellett, de
ezt a módszert nem nevezük élményterápiának. Ez egy olyan munkamódszer, ami arról szól, hogy életszerűen összehozni két, hogy teszik nehéz helyzetben lévő világot, és megpróbálni egyengetni a kapcsolataikat.
Igen, csak ennek a munkának során jöttem én rá arra, amit egyébként korábban is tudtam, mert a gyerekotthonban is ezt csináltuk, hogy helyzetekbe hoztuk a gyerekeket. Tehát, hogy arra törekedtünk, hogy ne a külső szabályok szerint működjenek és éljenek, hanem hogy mutassák meg, hogy ők kicsodák. Uh-huh. Tehát egy nagyon érdekes volt, hogy elvittük őket például Görögországba, tudod, hogy akkor még úgy neveztük, hogy állami gondozásban nem jól szituált családok gyerekei éltek általában, tehát nekik ez egy új helyzet volt, és ott tényleg elképesztően máshogyan viselkedtek, mint amire számítottunk. Uh-huh. Tehát például nagyon jó gyerekekről kiderült egy egész másfajta viselkedésmód, meg szocializáltság, és fordítva is igaz volt.
Oké, csak akkor még maradjunk picit Sri Lankán, és nagyon itt is járjuk is körül. Ugye, 9
éve... Én szívesen maradok Sri Lankán, bármennyit.
Én is szívesen elmennék oda, és sok helyre elmennék, ahol egyébként most süt a nap, meg különösen, de igazából az én kérdésem, hogy 9 éve történt, 2004-99 éve van. Hogy van-e az ottani kezdő csoporttal kapcsolatosan valami visszajelzésed azokról a családokról, akik, ha úgy tetszik, egy ilyen mesterségesen összerakott családok.
Hát nekem milyen? Napi kapcsolatom van velük, nem vagy bármilyen visszajelzésem, mert tényleg napi. Uh-huh. Tehát a Facebook segítségével tényleg napi. Uh-huh. De hát én nagyon sokszor, én 25-ször voltam Sri Lankán ez alatt, a 9 év alatt. Uh-huh. Nyilván az elején többször, az elején hosszabb időket voltam, az első 2,5 évben. De hát utoljára most voltam gyerekekkel, már élményterápiás célnal. Először augusztusban voltam tavaly, és utána decemberben. Uh-huh. Tehát kétszer is voltam tavaly. Uh-huh. Tehát látom az ő életüket, látom a mindennapjaikat. Ezek a gyerekek felnőttek közben, mert akkor voltak 11-12 évesek, tehát most már felnőttek. Akiket választottunk ilyen árva gyerekeket, azokat olyan 10 év körülieket. Tehát ők mindegyikük felnőtt.
És a sikersztori, azt mondod végül is? Sikersztori, ez a része?
Egy csomó értelemben sikersztori, tehát kiderült, hogy ez egy működőképes modell. Én szerintem ez más katasztrófáknál is működőképes lenne. Egy pár dolog miatt nem úgy működik ez a falu, ahogyan én elgondoltam, tehát belevitte a saját személyiségét az igazgató, akire rábíztuk, de nézd, van olyan gyerek, akit azóta örökbe fogadtak, és boldogan élnek együtt.